Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, kantáte vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte. Megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. fejezetében, a 25. verstől a 34. versig a következőképpen. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, szerintem elég nehéz és egyre nehezebb átélni a bezártságot, a korlátozottságot, hiszen egészen más minőség személyesen találkozni a hittanon, a gyerekekkel, velük együtt énekelni, játszani, interakcióban lenni. Sohasem gondoltam volna, hogy iskolákra, óvodákra kerül ki az az írás nagy molinókon, hogy hiányoztok gyerekek, pedig hát milyen rossz csontok szoktak lenni, és milyen sokszor elegünk van már belőlük. Egészen más személyesen találkozni a Biblióra tagjaival, hallani a panaszukat, még akkor is, hogyha azt imádkoztuk, hogy olyan sokszor nyílik a szó, a szám panaszra, hálaadás helyett, de még azt a panaszt is személyesen hallani, mennyivel jobb, mint egyáltalán nem hallani egymásnak a szavát. Vagy együtt imádkozni, együtt mondani a mi atyánkot, együtt énekelni. Nem sorolom tovább. De azt is érzem, és azt is gondolom, hogy Isten pozitív dolgokat hoz ki ebből a helyzetből. Hiszen egy csomó sallang elmarad az életünkből. Bulizások, utazgatások. Nagyon lelettünk lassítva. Rá vagyunk kényszerítve a gondolkodásra. Hogyha ezek a dolgok ellettek véve, akkor mi végre is vagyunk? Hiszen a legtöbb ember azért várta a hétvégét, hogy jöjjön a lazítás, jöjjenek a társasági alkalmak, és ezek most nincsenek. Akkor miért vagyunk? Mi az életünknek a célja? El kell kezdenünk gondolkodni, hiszen nagyon sokszor éppen hogy zajjal, éppen hogy mindenféle tevékenységgel vesztük körül bennünket, csak hogy ne kelljen átgondolni az életünket. És az igéket is, amelyek előkerülnek, egészen más dimenzióban értelmezzük. Például, amikor megjelent Jézus a bezárt tanítványoknak, akkor láttuk, hogy a félelmeik, a hitetlenségük kereteibe bezárkózott embereknek jelent meg Jézus, és nekünk is megjelenik. Minden bizonyan sokan át is éltük, hogy megjelent nekünk is, és bátorságot és hitet ajándékozott. Vagy egy kismama úgy számolt be a várandóságáról, hogy biztos ez a kis magzat, amelyik ott van a méhembe, azt gondolja, hogy ez az egész világ, amiben ő be van zárva. És nem is tudja azt, hogy a világ egészen más, sokkal tágasabb, sokkal színesebb, sokkal szebb. És tovább vitte persze a gondolatait, hogy mi is így vagyunk ezzel, azt hisszük, hogy ennyi a világ, ami körülvesz bennünket 20, 30, 70, 80 évig. És Isten pedig azt mondja, hogy na de hát, én azt készítettem el az Isten szeretőknek, amit a szem nem látott, fül nem hallott, az ember értelme meg sem gondolt. Nekünk halvány sejtelmünk nincsen arról a tágasságról, arról az örömről, arról a világosságról, amit az Isten nekünk készített. Itt is a bezárt apostolok. Pál és munkatársa, Szilász, egy kicsit olyanok, mint mi. Ők is rá vannak kényszerítve a bezártságra, sokkal erőteljesebben, mint mi. Rá vannak kényszerítve a korlátozásra. De nekik egyet kell tenniük ebben a helyzetben. Énekkel kell magasztalni az Istent. Nyilván sokunknak eszünkbe jut, hogy ma lett volna az egyházmegyei kórus találkozó, és éppen mi, a nagytartsai evangélikus gyülekezet láttuk volna vendégül a különböző gyülekezetek kórusait. Itt most délután ők lennének a vendégeink. Zsúfolásig tele lenne a templom. De most úgy énekeljünk, mint Pál és Szilász. Talán csak ketten. Elrejtve a világ elől. Vagy lehet, hogy éppen csak egyedül a szobában. Vagy ketten, hárman a családtagjainkkal. Kantáta vasárnapja van. Az éneklés teljesen hozzá tartozik az életünkhöz, vagy a zenehallgatás. Az emberek dollármilliókat, dollármilliárdokat költenek a zenére. Nagyon-nagyon sok gazdag ember van közöttük, a sztárok között. Lehet, hogy van annyi, mint a futbolisták között, akikről azt mondjuk, hogy mostanában ebben a helyzetben, hogy na hát azt a pénzt, amit ők kapnak, azt inkább az egészségügyben dolgozók között kellene szétosztani, teljesen igaz. De hát mi emberek döntünk úgy általában, mi emberek döntünk úgy, hogy megvesszük a 20.000 forintos koncertjegyeket, vagy elmegyünk a szigetre, már hogyha majd lesz valamikor, egy hétre 100.000 forintért. Hát mi pénzeljük ezeket a sztárokat, és nem az ápolónőket pénzeljük. Minden esetre a zenehallgatás nagyon sokat számít az embernek. Elűzi a fáradtságot, talán ezért van füldugó a kocogóknak a fülében. Tovább bírják. De már nagyon komoly tanulmányok készültek arról, hogy milyen hatása van az éneknek és a zenének az ember életére. Például Kecskeméten nem sok évvel ezelőtt 4 éven át követtek 4 alsós osztályt, és 2-ben ezek közül emelt óra számban tanították az énekzenét. És azt tapasztalták, hogy abban az osztályban, ahol emelt óra számban tanulták a gyerekek az éneket, jobb lett az átlag eredmény, mint a kontroll csoportban, mint a másik osztályban. Pedig hasonló képességű gyerekek voltak mind a két osztályban. A másik két osztályban pedig azt találták, hogy igaz, hogy hátrányos helyzetű, szociálisan hátrányos státuszú gyerekek voltak az egyikben, a másikban pedig jó háttérre rendelkező gyerekek. A 4 év elteltével a hátrányos szociális státuszú gyerekek felzárkózó tendenciát mutattak a kiegyensúlyozottabb, normál szociális státuszú gyerekek irányában. A kutatás az nem reprezentatív, de mégis azt mutatja, hogy a tendencia világos. Az a tantárgy, amelyet olyan sokszor úgy tekintünk, hogy teljesen fölösleges, nyugodtan elhagyható, lehet, hogy mindennél fontosabb. Erős a gyanúm, hogy hasonló eredményre jutnánk akkor, hogyha azt vizsgálnánk, hogy mi a helyzet tanulmányi eredmény tekintve egy olyan osztályban, ahol hittant tanulnak, és ahol hittant nem tanulhatnak a gyerekek. Pedig a hittan is milyen mellékes tárgy egy iskolában. Arra az alkalomra tesznek minden elfoglaltságot, próbáktól elkezdve. Mert azt könnyű elhagyni. A másik, ami még komolyabb vizsgálat, orvosi területű vizsgálat, azt nézték, hogy hogyan működik az autonóm, vagy más néven a vegetatív idegrendszer, amely irányítja a vérkeringést, a légzést, szabályozza az endokrin és a reproduktív funkciókat. És ugye ennek van két ága, az egyik a szimpatikus, a másik a paraszimpatikus ág. És a szimpatikus ág az, amely felelős azért, hogy energetizálja a szervezetet akkor, amikor nagy fizikai megpróbáltatásban van részünk, vagy nagy szellemi erő kifejtése van szükségünk. Növeli ez az idegrendszer a pulzusszámot, több vér kerül, több vér pumpál ilyenkor a szívünk, a tüdőnkbe, több oxigénnel látja el az agyunkat, vagy az izmokat. De amikor megszűnik ez a stressz helyzet, akkor a paraszimpatikus ágnak a feladata az, hogy ismét nyugalmi állapotba kerüljön a szervezetünk. A relaxálást, az ellazult állapotot, ennek az elérését segíti a paraszimpatikus rendszer. De hogyha felborul az egyensúly, és a stressz állandósul, akkor alakulnak ki a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok, gyomorfekély, depresszió és más lelki betegségek. És az orvosok azt tapasztalták, hogy az éneklés csökkenti a légzésszámot. Az énekkarunkban is van valaki, aki azt mondta, hogy azóta csökken a vérnyomása. Ezt tapasztalták az orvosok is. Hogyha ezt komolyan vennénk, akkor szerintem az énekkarunknak a száma megtriplázódna. Az együtt énekléssel kapcsolatban, kórusban való énekléssel kapcsolatban pedig még hatványozottabban tapasztalták ezeket a pozitív hatásokat, a paraszimpatikus rendszernek a működését elősegíti. Hát ezt teszi tehát Pál és Szilász a börtönben. Ők nem ismerték még ezeket a kutatásokat, nem is törődtek ezzel, hogy most milyen pozitív mellékhatásai vannak az éneklésnek. Ők egyszerűen csak teszik a dolgokat, mert tudják azt, hogy az emberek az élet célja az, hogy magasztalja az Istent. Ennyi az ember élet célja. A legvégső. A sok-sok rész cél mellett, hogy legyen munkahelyünk, családunk, felépítsük a házat. A legeslegvégső Isten magasztalása. Követelhették volna Pál és Szilász a jogaikat, verhették volna a falat, az ajtót, mert hát ők római állampolgárok, hogy tehettek velük ilyet, hogy bármilyen tárgyalást nélkül lecsukják őket, bilincsbe verik őket, de tudták, hogy most ennek nem ennek van most itt az ideje. És egy békesség áradt szét közöttük és a börtönben. És ezt a békességet töri meg valamelyest ez a földrengés, nem tudjuk, hogy mekkora volt az ereje a Richter skálán, de annyit tudunk, hogy megrendülnek a börtönnek az alapjai, kinyílnak az ajtók, passzív alakban áll a görögben mindez az esemény, hiszen ez azt jelenti, hogy az ember passzívan szenvedi el a körülötte zajló eseményeket. Az ember kiszolgáltatott ezeknek az eseményeknek, nem tudunk mit tenni, de a földrengés az egy szeizmikus, tehát a szeizmikus esemény egy lelki földrengést is okoz. Egy lelki látást is ad a börtönben. Kinyílik az Isten világa előttük. És a börtönőr, aki felriad, és először csak a földi eseményeket látja, megrémül, de utána ez a megrémülés megrendülésé nemesül, úgy is fogalmazhatnánk, hogy katarzist, megtisztulást él át. A lelki szeizmikus jelenségek nagyon sokszor megváltoztatják az ember életét, amikor megrendül a lelkünk, a börtönőr élete is így változik meg. És felteszi a kérdést, mit kell cselekednem, hogy üdvözülve legyek, üdvözítve legyek, szó szerint így fordítható. Mit kell cselekednem, hogy üdvözítve legyek, hogy meg legyek mentve? A válasz egyszerű, higgy az Úr Jézusban. Vagyis a cselekvést megelőzi a hit, a bizalom. Most csak annyit kell tennünk, hogy higgyünk. Abban a helyzetben, amiben vagyunk, csak bízzunk. Az Úr Jézusban. Csak magasztaljuk őt. Most jött el az ideje, hogy csak bízzunk abban, akit úgy szoktunk nevezni, hogy erős vár. Bízzunk az erős várunkban. Ez a börtönőr, miután hitt, nyomban megkeresztelkedett egész háza népével, nyilván nagyon keveset tudott még a hitről. Egyik felnőtt tanítványommal most lendültünk túl az első éven, a felkészülés első évén. Valamikor persze rövidebb időt vesz igénybe egy ilyen felnőtt keresztelési felkészülés. Nos, hát ez a börtönőr 1-2 óra felkészülés után keresztelkedett meg. Nyilván nem volt még kipróbált keresztjén, de már egyházzá, templommá lett az otthona, ahol a keresztség zajlott. És most ugyanígy válik otthonná, ugyanígy válik templommá a mi otthonunk is. A hited által válik templommá az otthonod. És nekünk is van lehetőségünk arra, hogy az üdvösség bizonyosságát szétosszuk, megosszuk azokkal, akik velünk vannak. Úgy, mint ahogy a börtönőr is azon nyomban megosztotta a háza népe tagjaival. Említettem a felnőtt hittanosunkat, és éppen a világ végével, a mindennek végével foglalkoztunk, beszélgettünk róla, egy kérdőjelet is tettünk a cím után, hogy mindennek vége, csak a láthatónak van vége. Igazából arról szoktunk tanulni ilyenkor, hogy mi nem a katasztrófa filmekben látható reménytelenséget várjuk, hogy mindennek vége van, hanem egy új kezdetet. Igazából az új ég és új föld van a keresztény tanítás középpontjában. Igazából az új élet, az új világ van a középpontban, az új genezis, az új teremtés, amelynek a kiinduló pontja maga a Golgota. Ott indul el Jézusnak a keresztjén az új teremtés, amikor a káoszt oszlatja, ugyanúgy, mint a Szentírás elején, hogy még csak káosz volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött, még csak összevisszaság volt. Jézus is ezt a káoszt rendezi úgy, hogy magára veszi a bűnt, elveszi a halált, és életet ad. És a börtönőr is ezt a cserét kapja. Így rendezik az élete. A keresztségben meghal a bűnnek, és amikor kiemelkedik a vízből, feltámad egy új életre. Jézusra teszi a vétkeit, és Jézustól megkapja az új élet ajándékát. Nem tudjuk, hogy meddig tart ez a helyzet, ami ma van, ezekben a hetekben, hónapokban van. Bár nyitva van a templom, láttam az egyik felvételt, hogy a budavári evangélikus templom is nyitva van. Ott is vannak néhányan, ugyanúgy, ahogy itt is, miközben hirdeti Fabinyi püspök úr az igét. Minden esetre tudjuk, hogy addig is sok nehézséget kell elhordoznunk, feszültségben élünk, egyet kell tennünk, énekelni, feszültségmentesíteni, mert erről szól az Isten magasztalás, erről szól az ünnep szentelés, erről szól a hittan, minden. És említettem, hogy Pál meg Szilász nem voltak tudatában lélektanilag az éneklés hatásainak, hasonlóképpen, mint ahogyan talán Luther sem, meg Kant sem, mégis nagyon jól átélték, megtapasztalták, mit ad az éneklés. És ezzel zárom, Luther így fogalmazott: Isten egyik leggyönyörűbb és legdicsőbb ajándéka az ének. Haragszik is rá a sátán, mert sok kísértést és gonosz gondolatot űz el. Az ének a szomorú ember orvossága, melytől a szíve megbékél, feléled és megújul. Kant pedig, a nagy filozófus, így fogalmaz: úgy hiszem, hogy az ember legfontosabb dolgaival magamban tisztába jöttem. Amikor azonban néha esténként leülök a zongora mellé, és eléneklek egy korált, egy Isten magasztaló éneket, az olyan békességet és örömöt ad nekem, amilyet elmélkedéseim nem tudnak soha megadni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy a mi életünknek a célja is a te magasztalásod lehet. Kérünk, hogy hadd vigyünk minden feszültséget, minden megpróbáltatást, ami érte eddig a szívünket, lelkünket. Kérünk téged, hogy te erősíts meg bennünket, segíts, hogy a te kegyelmed által, amely elveszi a bűneinket, ellazuljon a feszült lelkünk, feszült lelkiismeretünk megnyugodjon, és tied lehessen teljesen, nem csak ez a nap, és minden ünnepnap, amit neked szeretnénk szentelni, hanem az egész életünk. Kérünk téged, Urunk, hogy mutasd meg nekünk, hogy mikor van annak itt az ideje, hogy ne a saját igazságunkért küzdjünk, hanem úgy, mint Pál és Szilász, egyszerűen csak magasztaljunk, és engedjünk el mindent bátran, mert tudhatjuk, hogy te tartod kezünkben, kezedben az életünket.